Kossuth Lajos, bot, vesző, korbács. Pécsről X jegyű levelezőnktől I tartalmú cikket kaptunk. Szombat volt és Pécsett heti vásár. A nap örvendve ragyogott le a mennyek vidám kék színéből a nagy vásártérre, hol a sok adóvevő tarka vegyületben sürgött forgott, és örült az életnek, a szép időszaknak. Egyszerre kardok és láncok csörögnek, szuronyok csillámlanak, s jó a piactól messze fekvő megyeház bűzhött föld alatti börtöneiből, vagy hogy igazat mondjak vermeiből, egy sereg szennyes rongyokba burkolt, sápat elfonnyat arcú rab, igenis cifra poroszlóktól körülvétetve. Két szerencsétlen, rémítő tölgyderest és jókora kötet mogyoró pálcát emel vállain, és sejteni hagyja, mi következik. Megáll most a piacon az egész expedíció, tódul a sokaság bámulni a vérfagylaló exekúciót, színpadi jelenetként nézni ember kínosztatását. És emez az ütleg virtuózokat dicsérgeti, még amaz bámészan nézi, miként dobatik ledurva hajduk által némely fél alélt a deresről, s miként ül vízbe nyűszögve összegörnyetten. Szegény hazám! Csak most is igaz még Erich állítása, hogy nincs ország, hol úgy con amore botoznának embereket, mint Kebeletben. Mikor ülendi már valahára fiait közt a szelíd emberség diadalát, a közép századok durvaságát? Mikor lesz szép téreiden borúra derű. Szaporán siettem el a kínzóhelyről a székesegyház előtti gyönyörű kis sétányra. Utam a nemzeti iskolák közelébe vitt, és innen szint úgy, mint a közelpiacról, fülhasító jajgatás hatá meg füleimet, s lelkem mélyén illetődvelőn, s eszembe jutott Pius Desideriusnak azon megjegyzése, hogy a serdülő magyart már iskolában kell botozáshoz szoktatni, különben, ha felnő, ki nem állhatná. Azonban nemrég értettem, hogy Baranyának mostani lelkes első alispánja nem vágott többé rabot a nagy piacon. Eddig levelezünk. És az élethű rajz fölébreszté emlékezetünkben a bot vesző korbács ezernyi jeleneteit. Megemlékezénk, miként verik a tanítók vesszővel s korbáccsal a gyermekek fejébe a tudományt. Miként képezik a nevelők becsületérző polgárokká bottal korbáccsal az ifjút. Miként csepegtet cselédje keblébe bottal hűséget a házgazdura, kinek irányában a béres szolga igen sok helyütt, még féktelen kény uraságnak alája vetett rabszolgai állásban van. Megemlékezénk a szolgabírákról és szolgabírácskákról, kik kivált távolabb fekvő megyékben hatalmuk egész autoritását botban képzelik. Megemlékezénk, miként láttuk a végrehajtó hatalom zárköveit, a falusi bírákat, be nem hajthatott adó, vagy Isten tudja mi minden miatt egész kerületenként deresre kerülni. Megemlékezénk ifjúkorunknak vadász éveire, időn száz meg százak kíséretében, magunk is bebarangolók az őserdők rengetegeit az úgynevezett magisztratuális vadászatokon, melyekkel szolgabíró barátaink minket s több barátaikat örvendeztettek, hol azonban már akkor is gyakran némi kis szóváltásba bonyolódánk a botok iránt, miket egy kiszalasztott vadacska miatt osztogattatni szemléltünk. Eszünkbe jutottak az ütleg virtuózok, kik a kocsibakról sebesebb hajtásra ösztönzött forspontostól, és a macska lovakkal kitérni nem tudó szekerestől kezdve föl, az egész helység bírájáig mindent vernek, s örökké vernek. Eszünkbe jutottak a törvényszéki jelenetek a várfalakon kívül s belül. A pálca, mint igenis jellemző díszjel, bíró, kisbíró hajdus káplár kezében, és a vesszőzés mészárlata és a pesti rendőrszolgák, kik agyba főbe verik az utcán verekedőket, mint hogy verekedni nem szabad, és ki ne tudná a proteuszi alakot minden változataiban követni a nemzetnél, melynél az ütleg oly szokásos valami, hogyha a parasztnő sírásra fakad, és ura szerelmét kétségbe veszi, még egyszer jól át nem döngettetik. Az ütlegek egyéb nemeiről lesz még alkalmunk elmélkedni, most csak a testi büntetésről, mint a büntető törvénykezés kedvenc eszméjéről akarunk szólani. A büntetésnek eme nemét a romlott képzelő tehetség egy boldogtalan tévejedés időpercében gondolta ki, és mivel írva vagyon der Schreckliste der Schrecken ist der Mensch in seinem Wahn, nem tekintetett a szent igazság komoly jellemére, nem az emberiségre, nem a szeméremre, nem semmire. Sokszor mondaték már, és mindig helyesen mondaték, hogy bot, vessző, korbács az embert oktalan állat fokára sülyezti. És így mindenik megbotozott emberben az emberi nem méltósága van sértve. Pedig ezt tenni nem szabad, embert barommá alacsonyítani joga senkinek nincs. És nézetünk szerint magában a tekintetben elegendő ok fekszik a testi büntetés eltörlésére, ha bár különben célirányosnak találtatnék is, mert jogtalan eszközt sohasem szentesíthet a politika. De még céliránytalan is a büntetés, mert nem javít, sőt inkább a bűnöst lealacsonyítván romlottabbá teszi, mint előbb volt. Ő rajta a gyalázatnak legfőbb neme történt, meg nincs többé, mit veszítenie. Ő számkivetve van minden becsületes társaságból, ő az akasztófának kandidátusa. Szomorú eredmény, nem, de uraim? És mégis azt kell mondanunk, boldog tartomány, hol a testi büntetésnek csak így eredménye van. Mert ha ellenvetnétek, hogy mi nálunk a piac közepén megbotozott bűnöst, az egész világ szeme láttára félmeztelenül megvesszőzött asszonyt, minden kétkedés nélkül befogadja ismét körébe a társaság, melyben előbb élt, Rossi szép szavai szerint kellene megmondanunk, hogy a tünemény, ha igaz, a tünemények legboldogtalanabbika, mert ahol a megbotozott embernek úgy szólván csak meg kell magát rázni, hogy letörülje az ütlegek minden bélyegét, ott egy szolgalelkű, elbaromult népteng, melynek haladása a civilizáció ösvényén megakasztatott. Szívre kezünket, uraim! Nekünk ugyan még nincs históriánk, mely a népélet hűrajzát adná, de vannak mégis töredékeink, s mondjuk meg a töredékek nyomán, haladt-e utolsó 300 alatt a nép tömege erkölcsben, civilizációban egy észrevehető lépést? Leborulunk a porba, s hamut hintünk fejünkre, mert azt kell mondanunk, nem. És ez mutatja, miként a testi büntetés, ha bűnös nem javít, nem is oktat másokat. De hiszen erkölcstelen irányú büntetés sohasem oktat ilyesek által, egy kézzel lerontja a törvényhozó azon kis jót, melyet a másikkal épített. Mi a tapasztalásra hivatkozva azt is tagadjuk, hogy elrettentő példaként hat a tömegre. Ám nézzétek meg csak egyszer is, ha elég erőtök van, az Angaricalis exekúció jelenetét. Itt a deresen egy elfásult félbarmot láttok, aki hősi erénynek tartja, jaj nélkül kiállani az 50 botot. Mit mond a tömeg, mely őt környékezi? Bámulja, dicséri, magasztalja a deréklegényt. Amott egy másik gyöngébb idegű feljajdul minden ütésnek, s görnyecs arcát eltorzítja ezerfélekép, s körülte uraim nevetés hangzik, mulatság vonásül az arcokon, mint a rómainál, időn a rabszolgát fenevaddal látta küzdeni. Legfőlebb itt-ott szánakozásnak egy oly neme minőt érzékeny keblek, kín és méltatlan szenvedés szemléletén én szoktak érezni. Ennyiből áll azután a dicsért példaadás. De hiszen orosz és törököt kivéve a büntetésnek emez, elrettenteni példát adni akaró oldala ki is marad, egészen mindenütt a számvetésből. Mert a porosz törvényben még betűleg fennálló, hóhér általi ostorozás kivételével a testi büntetés sehol sem történik nyilvánosan. Még az ausztriai büntető törvénykönyvben is világosan benne van, hogy a fogház falai közt kell történnie. A csehországi feltörvényszékhez 1812. tavasz hó 24-én kibocsájtott udvari parancsban pedig az is kitétetik, hogy a nőrabok csak asszonyok által vesszőztessenek, s minden férfi kirekesztessék. Kivétetvén csupán ein bescheidener komisszár, mint írva van. A vezér cikki rovat szűk köre nem engedi a büntetés többi szempontjait végig taglalni. Annyi bizonyos, hogy még a fokozhatási szempont, mely talán egyetlen, ami ajánlhatná, sem állhatja ki a szorosabb vizsgálatot, mint hogy a büntetés súlyát el annyira a büntetetnek, s az ütleg virtuóznak személyessége föltételezi, hogy nem mondom lélektanilag, de még csak testi intenzivitás tekintetében. Minden büntetések között éppen ez az, melyet legkevésbé képes a bíró súlyára, hatására, következményeire nézve előre mérlegre venni. Hát, ha még ártatlanul botoznak valakit, éppen előbbi lapunk értekezőjében is van egy példa, ki képes a kiszenvedetnek elégtételt nyújtani. Sajnálnunk kellene a hont, melynek lakói azt hinnék, hogy az ütlegeknek ára van, s a korbács kínját pénzzel ki lehet egyenlíteni. Ha tehát a büntetésnek eneme jogtalan, durva, kegyetlen, kiszámíthatatlan, ha úgy javításra, mint oktatásra, úgy rettenésre, mint példaadásra egyaránt alkalmatlan, miért nem töröljük el? Mert e nép durva jön a felelet, durva népet bot nélkül nem lehet kormányozni, és a felelet iszonyatosabb, mint a tény maga. Korunk megérett mári állításokat érdem szerint méltánylani, nem húzzuk meg tehát a lármaharangot ellene. Csak annyit említünk, hogy amely nemzetnek törvényei durvaság, kegyetlenség bélyegét viselik, annak nem lehet durvának nem lennie. Törvény a leghatósabb nevelő. Törvény a nemzet erkölcsi állapotjának egyik legbővebb kútfeje. Nevezetes tünemény a történetek évkönyveiben, hogy a törvények szelidüléseivel az erkölcsök szelidülése mindenütt karöltve jár. Íme egy év ezreden át botozzuk a népet minduntalan, elég hosszú idő meggyőződhetni, hogy a bot korbács nem jó nevelő. Kísértsük meg egyszer az ellenkezőt, rosszabbul nem üthet ki a dolog, mint ahogy most van. Lám az újabb törvényhozások mindenütt eltörlik a testi büntetést. A pózeni lengyel egy vonallal sem áll magasabban a műveltségben, mint a mi rusznyákjaink, és mégis bot nélkül kormányoztatik. 1833. tavasz elő 29-én költ kabineti parancs szerint senki sem büntettetik testileg, aki bűnét megvallá. 10 évnél idősebb némber sohasem, még a katonának is előbb a Straf Company soraiba kell süllyesztetnie, hogy megbotoztathassék, A genfi bádeni büntető törvények a testi büntetést még csak fogházi fenyíték gyanánt sem ismerik. Bádenben a kormány még csak indítványba sem hozta, s az országgyűlés még csak szót sem tőn, de a szardíniai büntető törvénykönyvben is ám bár elég drákói kézzel van írva, mert 24 cikkben fenyeget halálos büntetéssel. Botról, korbácsról csak említés sincs, sőt, ami legtöbb, a korbács már Jamaikában is eltöröltetett. Jamaikában, hol tömérdek ember lakik, ki néhány év előtt még rabszolga volt. És mi, uraim, mi legyünk-e hátrább, mint Jamaika? 1841. Adózzunk! Ország gazdászati kérdéseink főbbikéről, az adóról kezdtünk szólani. Folytassuk. Ezt jósolám a heti lap 100. számában is, hogy adózni fogunk. E jóslat ellen felzúdíthatjátok a tömeg nemesség szenvedelmeit, míg intésöket követve bősz orkánként rohanan, de honnak legjobbjaira, s tehetetlenségre kárhoztatandja a legszentebb hazafiságot, mely más óhajtás nem ismer, mint azt, hogy megkérlelhessük nemzetünk istenének ítéletét, megkísérelhessük azáltal, hogy megadjuk a népnek az igazságot, a soká megtagadott szent igazságot. Igen, felzúdíthatjátok a szenvedelmeket, és a közös teherviselés szent ügye ismét újra megbukik, és az igazság papjai azon keserűséggel vonulannak vissza a bánat magányába, hogy látták a vészt, és el nem háríthaták. Mindez megtörténhetik, meg fog történni valószínűleg, de azért ne gondoljátok, hogy jóslatom nem teljesülend. Én mondom nektek, teljesülni fog. Osztozni fogtok a népnek minden terheiben. És ha millió torokkal azt kiáltanátok is, hogy nem igaz, én hitemre támaszkodva mondom, és mégis úgy lesz, ich kann nicht anders Gott helfe mir, mint egykor Luther mondá. Hanem engedjetek egyszer még hivatkoznom édes hazánk szeretetére, mely közös minnyájunkkal, engedjetek hivatkoznom az épp magyar lélek jobb érzelmére, mely a leghangosabb szűz vállas keblében is feldobog akaratlanul, ha máskor nem akkor, mikor lelki ismeretével számot vett, a gyermekének jövendő sorsáról elmélkedik. Engedjetek hivatkoznom azon nevetséges aránytalanságra, melyben ellenkezéstök, hegyke kis ereje az örök igazság irányában áll, mint ágyugójó ellen papíros fal. És engedjétek emléktökbe hoznom, mint egykori országos szónokaink legnagyobbika, a népnek s nemzetiségnek korunkban legrégibb országgyűlési bajnoka, Nagy Pál ezelőtt 12 évvel mondott, és pedig mondotta a nép ügyében november 10-én 1834 országgyűlési irományokban nyomtatva áll. Lehet-e ilyen állapot örökös fennállását józanul reményleni? A megáradt tengerhabjai egész tartományt elborítanak, és egy gyermek egy ív papírral akarja fölfogni a mindent elnyelő elemet. A tűznek lángjai egy roppant várost egy pillanatban megemésztenek, és egy másik gyermek egy üszű vízzel siet a pusztító tüzet kioltani. Rettentő föld ingás rázza porrá a hatalmasok palotáit, és egy harmadik gyermek szeget üt a megindult földbe, hogy többé ne ingadozzék. A dühös orkán földre teríti a büszke tölgyeket, melyeknek árnyékában sok ezer kisebb növény a napnak jól tevő sugaraitól megfosztva hervadozott, és egy negyedik gyermek hálót terjeszt ki, hogy a szélvészt fölfogja. Az igazság érzetéből támad közvélemény feltartóztathatatlanul terjed világszerte, és a magyar arisztokrácia egy nem adózunkkal akarja előhaladásának útját vágni. Képtelen törekvés, hiú csalódás. Adózni fogtok, uraim, de most még tőletek függ adómentességtök feláldozásával birtokotok érdekeit megszilárdítani, polgári szabadságtok megtartani, sőt öregbíteni. Legyen szabad még egy-két sort nagy Pál hatalmas beszédéből idéznem. Jó szelíd nép, ám ez, uraim, 800 év óta csendesen viseli a vállaim fekvő terheket, de írtózva és elkeseredve szemléli, napról napra szaporodni, azon minden rendben levő sergeket, melyek mind abból akarnak élni, mit ő esztendő folytában 10 körmével a földből kicsikart. És írtózva szemlélvén ezeket kérdezni kezdi, így kell ennek lennie, és örökre így kell ennek maradni. A nemesség azt kiáltja, szolgálj és fizess, mert én vagyok minden földnek ura. Jól van, uram, mond a földművelő. Hódolva elismerlek a föld urának. De miután az Istent, ki a földet teremtette, csak ugyan még közelebbről illeti annak tulajdona, ezen Isten pedig, ki a madarat légbe, a halat a vízbe teremtette. Engemet a földre rendelt, csak ugyan itt kell lenni maradásomnak. Nekem pedig terheim miatt már maradásom nincs. A katona az kiáltja, fizes, tarts és ruház engem, mert én védelmezlek. Igen, szívesen felel a földművelő, mert a katonai rendet, melyben fiaim is vitézkednek, s mely tulajdonunk védelmére szükséges, felette tisztelem. De már annyira szaporodik a védelmezők száma, hogy a tartásukra szánt adónak megfizetése, és a deperditákból reámháruló veszteség után alig marad valamim, és így rám nézve alig van, mit védelmezzen, katona uram. A tisztviselőknek roppant serege szint így beszél. Fizes, mert én pereidben ítéletet hozok, és a jó rendet feltartom. Helyesen felel a földmívelő, de már annyi a bíró, prókátor és minden rendben levő tisztviselő, hogy minden pereim elvesztéséből és némely támadható rendetlenségekből közen sem vallanék annyi kárt, mint amennyit jó uraiméknak fizetni kényszerítette. Végre jönnek még a papok, imígy beszélve, fizes és szolgálj, mert én üdvözítelek. Szent dolog szól a földmivelő, igen szép és szükséges dolog az üdvösség, nincs is rá senkinek nagyobb szüksége, mint nekem, nyomorultnak. Ki a földi javakból úgyis igen kevés részt veszek. De kérem alássan főtisztelendő urakat, ugyan nem lehetne egy kissé olcsóbban üdvözülnöm? Drasztikus kép, de igaz. Ki higgye, hogy ez soká így maradhat még. Adózzunk, urak, különben megadóztatunk. Menjünk, különben menettetünk. Ezen dolog nézetem szerint oly tisztán áll, hogy teljesen haszontalan munkának tartanám, azon kapacitáció véget, hogy adót kell fizetni, több szót vesztegetni. Ezt csak két neme az embereknek nem ismeri el, azok tudnillik, kik alkotmányunk által hivatva vannak ugyan a közdolgok elhatározásába szavazatukkal befolyni, de nem voltak szerencsések oly és annyi nevelésben részesülni, miszerint a balítéletek öröklött ködén át az igazságot se az a javát beláthatnák. Ezekhez hírlap útján hiába szólanánk, mert ők hírlapot nem olvasnak. Azonban ez kevésbé veszélyes rész. Én ismerem a magyar nemesség szegényebb osztályait. Egészséges lelkű, derék népfaj az. gyémánt, mely csak köszörű híjával van. Ismerek megyéket, hol ily állapotban sem fér hozzá a lérek rontó megvesztegetés méteje. Bizonyos neme a józan tapintatnak, bizonyos önérzet s nagylelkűségi hajlam megóvja őt az elvetemedés korcsosságától. Másutt ez nem így van. A lélek vásárló vezetők bűne megmérgezte jellemüket. Vannak megyék, hol bármi szent közcélra alig tudunk a vagyonosabbak egész seregénél egy pár száz forintnyi részvétre találni. De restallációkra, követválasztásokra, a hatalmasok intéseinek, bókoló határozatok megszavaztatására pénz mindig elég van. Van az egész csődig. Így helyeken igaz az erkölcstelenedés, már annyira ment, hogy a nemesség a lélek vásárlati taxákat rendes élelmi forrásoknak tekinteni. De még így helyütt is van a lelkek fenekén egy neme a józanságnak, melyhez hozzáférni lehet, csak a módját kell tudni megválasztani. Ám de hírlapok útján ezeknek hiába szólanánk. Vagy fogalmukhoz alkalmazott népszerű munkácskákat kell köztük terjezgetni. Vagy ami még hatályosabb, az élő szó hatalmával közelíteni jobb érzetükhöz. Bár vennük ezt szívünkre mindnyájan, kik a közterviselés szükségéről meg vagyunk győződve. Alig van közöttünk ki, magán viszonyaiban kapcsot nem találhatna, mely őt néhány társainkkal érintkezésbe hozza. A hazafiúi kötelesség még nincsen teljesítve azáltal, ha magunk hiszünk az igazságban. Vallani is kell azt, vallani nyíltan, úton, útfélen. Hirdetni kell az igazság igéjét országszerte, a hazafiság religiójának minnyájan fölszentelt papjai vagyunk, és ha szabályul vennük magunknak, kik az igazságot belátjuk, hogy addig nem nyugszunk, míg 10 becsületes atyánk fiát, a közteherviselés igaz hitére mindenikünk meg nem térít, csodát eszközölhetnénk egy év alatt. Épp úgy, mintha törvényül szabnók magunknak, hogy minden forintból, melyet beveszünk, egy krajcárt közcélok előmozdítására félreteszünk. Csodákat mivelhetnénk az egyesületi hatalmas téren. És ez az út, melyet az adózni nem akarók ezen része irányában követnünk kell. Én teszem azt, és minden napot megünnepelek, melyen egy lelket nyertem a közteherviselés üdvösségének. De, mint mondám, hírlap útján ide hasztalanul törekednénk. Másik neme a nem adózunk hőseinek, azok, ki kapacitálva vannak, miként én vagyok, az adóviselés szükségéről, de adózni nem akarnak. Kik tudják, hogy bűnt követnek el, de azért mégis teszik. Kik nem bánják, akármivé leszen közös édesanyánk az árvahon, csak míg ők élnek, ne fizessenek. Ezen neméhez az embereknek is hiába szólanánk. Aki feltette magában, hogy kapacitálódni nem fog, annak a próféták légiója is hiába beszél. Ezeket kell leszavazni, ez a feladat. Ezek irányában csak egy tanácsom van. Azt tudnillik, hogy Isten őrizzen bennünket a legyezgetés nyomorú taktikájától. Nincs haszontalanabb, nincs kopottabb politika, mint azt hinni, hogy ezen nemét az embereknek meg lehet azáltal nyerni, ha irántuki engedékenységből, s kímélgetésből nem ragaszkodunk az egész igazsághoz, hanem félnegyedrész lépéskékkel is beérjük. Nem akarhatunk mi oly keveset, melyet ezen emberek ne sok hallanának. Nem a mennyiségben van köztünk a különbség, hanem abban, hogy mi adózni akarunk, ők pedig nem akarnak. Itt simogatásoknak, csitítgatásoknak, alkudozásoknak helye nincs. Isten bocsássa meg bűnünket, hogy jobb belátásunk ellenére, a minden kigondolható politikának ezen leghaszontalanabbikát magunkra hagytuk volna disputálni. Isten óvjon, hogy tovább folytassuk. Van elég ájult akarat, elég ma két széken, holnap két szék között csücsülő ember mindkét oldalon. Kell lenni pártnak, mely az ájult akaratú, virtel más régelek embereinek meg ne hajoljon semmi áron, mely az egész igazságot akarja szilárdul, megtörhetetlenül. Legyünk mi e párt. Vessünk vállat válhoz e zászló körül. Ne misztifikáljuk magunkat oly sokasággal, melynek egy negyede nem egészen akarja, mit mi akarunk. Más negyede nem úgy akarja, mint mi akarjuk. Legyünk bár kisereg, de határozott. Velünk lesz Isten és az igazság. És annyian minden esetre leszünk, hogy nem egy kérdésben, azon mérleg serpenyő győzend, melybe mi vetjük szavunk súlyát. Legyünk, mint a sas szárnya, mely a sas testétől el nem válik, hanem küllebb nyúlik. Érezzük és éreztessük az erőt, mely e helyzetben feküszik. Tudja meg a sas teste, hogy nélkülünk, a szárny nélkül nem tud röpülni. De érezze a hullók serege, hogy így együtt a sas vagyunk. Ismétlem, mi az adózni nem akarókat, simulásokkal, koncessziócskákkal ne simogassuk. Részünkön csak egy tér a biztos tér, az egész igazság tere. Aki erről lelép, lejtőségre lépett. Menettetik, nem tudja hová, nem tudja meddig. Nem csak az eredménynek nem, hanem akaratának sem ura többé. A sikeráldása Istennél van, miénk az akarat és igyekezet. Tartsuk meg magunknak az akarat szabadságát. Ha oly szerencsétlenül alakulnának a viszonyok, hogy a közterviselés kérdésének alkura kellene szorulnia, bízzuk az alkú mesterségét azokra, akik adózni nem akarnak. Ne cseréljük fel a szerepeket, a veszély részükön van. Ők lássák, ha alkusznak, ők lássák, ha nem alkusznak. Gondoljunk a hazával, és nem velük. Hanem egy dologra mégis az adózni nem akarók irányában ügyelnünk kell. Arra tudnilik, hogy liberális affektáció köpönyébe ne takarózhassanak. A hátulsó ajtócskákat be kell zárnunk, oda kell vinnünk a dolgot, hogy ne mondhassák, ők is elismerik a közadózás szükségét. Ők is akarnának adózni, de, s tudja Isten hány de. Ezen hátulsó ajtócskákat be kell zárni és azon lenni, hogy vagy tisztán az adó mellett, vagy tisztán ellene legyenek. 1846. 200 000 honvédet. Képviselői beszéd a haderő megajánlása ügyében. Részletek. Kossuth Lajos pénzügyminiszter hosszú éjjelzések közt a szószékre lép. Uraim! Felkiáltások, üljön le! Engedelmet kérek majd, ha ki fogok fáradni. Midőn a szószékre lépek, hogy önöket fölhívjam. Mentsék meg a hazát! E percnek irtózatos nagyszerűsége szorítva hat le keblemre. Úgy érzem magamat, mintha Isten kezembe adta volna a tárogatót, mely fölkiáltsa a halottakat, hogyha vétkesek vagy gyöngék, örök halálba süllyedjenek. Ha pedig van bennük életerő, örök életre ébredjenek. Uraim, így áll le percben a nemzet önök kezében. És Isten kezükbe adta a mai határozattal a nemzet életét, de kezükbe adta a nemzet halálát is. Önök határozni fognak, de éppen mert a perc így nagyszerű, föltettem magamban, uraim, nem folyamodni az ékes szólás fegyveréhez. Lehetetlen nem hinnem, lehetetlen nem meggyőződve lennem, hogy bármiben különbözzenek is a vélemények e házban, a haza szent szeretete, a haza becsületének, a haza önállásának, a haza szabadságának olyan érzete, hogy azért utolsó csepp vérét is kész a ház feladni. Ez mindnyájunkkal közös. És ahol ezen érzés közös, ott nem kell buzdítani, ott a hideg észnek kell az eszközök között választani csak. Uraim, a haza veszélyben van. E szót elég volna tán száraz ridegen kimondanom, mert hiszen a homály a szabadság napjának felvirultával lehullott a nemzetről. És önök látják, miként áll a hon. Önök tudják, hogy az országban diszpozíciójukra levő sorkatonaságon kívül közel 12 000 önkéntes honvédsereg állítatott. Önök tudják, hogy a törvényhatóságok föl voltak szólítva a nemzetőrségi seregek mobilizációjára, miszerint legyen erő, mely képes legyen megvédeni a hont, s megtorolni a bűnt, odalent a széleken. És a felhívás a nemzetben visszhangra talált. Ha a nemzet nem érezte volna, hogy veszély van, nem talált volna nála visszhangra. Ez maga elég mutatványa annak, hogy a veszélynek érzetek közös. De én azért mégis úgy gondolom, hogy köteles vagyok önöknek, uraim, nagyobb szerű vonásokban csak, és ezúttal nem minden apró részleteiben a haza állapotának némi rajzát előterjeszteni. Amint a múlt országgyűlés szétoszlott, és az első felelős magyar minisztérium hivatalába lépett üres pénztárral, fegyver nélkül, honvéderő nélkül, lehetetlen volt mély fájdalommal nem érezni a nemzet állapotának irtózatos elhanyagoltságát. Én egyike voltam azon számosoknak, akik éveken keresztül figyelmeztették a hatalmat, és figyelmeztették a nemzetet. Legyen igazságos a nép iránt, mert majd késő lesz. Most ez egyszer talán még a hazafiúságnak közös érzetes, a közös lelkesedés elháríthatja fejünkről a késő szót és annak egész súlyát. De annyi bizonyos, hogy elkésett a nemzet és a hatalom az igazságosságban, s mivel ezen perc elkésett, azon perc, melyben először volt igazságos a nép iránt, bomlásnak indította a nép viszonyokat. Ezen viszonyok közt vettük át a kormányt, megtámadtatva árulás, pártütés, reakcionális mozgalmak és mindazon szenvedélyek által, melyeket átkos örökségül hagyott reánk Metternich politikája. Alig voltunk a kormányban, sőt, még csak össze sem jöhettünk mindnyájan, már a leghitelesebb tudósításokat vettük arról, hogy a pánszláv mozgalmak a felvidéket nyílt lázadásba borítani szándékoznak nem csak, hanem a napot is kitűzték, mikor törjön az ki Selmecen. Nagyobbszerű vonásokban akarok csak szólani, azért itt megállapodom, és egyedül annyit mondok, hogy a felföld nyugodtan van. De ezen nyugalom nem a biztosságnak nyugalmas meg lehet, sőt, valószínű, hogy ez tűz, mely a hamu alatt lappang. Tehát, mert a veszély nagy, vagyis inkább nagy lehet, ha elhárítására nem készülünk, mert minden szövetségi érintkezések mellett is élni nem fog azon nemzet, mint azon ember sem, kit nem saját élet ereje tart fel, hanem csak másoknak gyámolítása. Én, uraim, ezennel egy nagyszerű határozatra hívom fel önöket. Általános feszültség, harsány, halljuk felkiáltással. Felhívom önöket ezen határozatra. Mondják ki önök azt, hogy azon rendkívüli körülményeket, melyeknél fogva e hongyűlés rendkívülileg is összehivatott, méltó tekintetbe vévén a nemzet el van határozva koronájának, szabadságának, önállásának védelmére a legnagyobb áldozatokat is meghozni, s hogy a tekintetben oly alkut, amely a nemzetek önállását és szabadságát legkevésbé is sérthetné, egyáltalán el nem fogad erélyes közfeltkiáltások, úgy van, hanem minden méltányos kívánatokat akárki irányában is örökké teljesíteni kész, miszerint békét eszközölhessen, ha lehet, vagy visszaverhesse a harcot, ha kell. Felhatalmazza a kormányt arra, hogy a szükséghez képest 200 000 fegyverest állíthasson, vagyis a jelen disponibilis haderőt 200 000-re emelhesse, és ezen első percben 40 000 embert mindjárt kiállíthasson, s a többit aszerints úgy, mint a szükség fogja kívánni. Köztetszés. 200 000 embernek kiállítása, fegyverreli ellátása s évi tartása 42 millióba kerül. 40 000 embernek kiállítása pedig 8-10 millióba kerül. Uraim, én abban a vélekedésben vagyok, hogy azon határozattól, melyet a ház most indítványomra hozand, e nemzetnek jövendője függ nem csak, hanem nagy részben függ azon módtól is, miszerint a ház a határozatot hozni fogja. Úgy van, igaz. És ez az egyik ok, uraim, miért nem akartam én a kérdést a válasz felirat vitatkozásaiba idomítva látni. Azt hiszem, midőn egy nemzet minden oldalról fenyegettetik, de sejti, érzi a bizalmat, hogy megtudja, meg akarja, meg fogja magát menteni. Akkor a haza megmentésének kérdését soha semmi kérdéstől nem kell felfüggeszteni. Zajos tetszés és éjjenzés. Ha ma mi vagyunk e nemzet miniszterei, holnap mások lehetnek, ez mindegy, a nemzet ezzel a minisztériummal vagy másokkal kell, hogy megmentse a hazát. De hogy akár ez a minisztérium, akár a másik megmenthesse, a nemzetnek erőt kell teremtenie. Azért minden bal magyarázatok kikerülése végett, egyenesen ünnepélyesen kérem, hogy mit ön azt mondom, adja meg a képviselőház a 200 000 főnyi katonát, az erre szükséges pénzerőnek előteremtését. Kossuth itt pillanatnyira megszakítá beszédjét. És ekkor Nyári Pál, a szónoklat varázs ereje, a helyzet rendkívülisége által megkapatva hirtelen fölugrott helyéről, s jobbját magasan esküre emelve hangosan kiáltá. Megadjuk! A visszafojtott keserv, aggodalom, lelkesedés, mely Kossuth beszédjének eddigi folyamán legfeljebb egy-egy helyeslésben nyilvánult, viharként tört ki most egyszerre. A haza szent szerelme megihleté az elméket és a szíveket. Mindnyájan felugráltak. És kipirult arccal a lelkesedés, lángra gyújtó hevével, kezeiket szintén esküre emelve zúgták. Megadjuk, megadjuk. Kossuth szemeiben könny csillant, s a meghatottságtól reszkető hangon folytatá. Uraim, amit mondani akartam, az, hogy ne vegyék a kérést a minisztérium részéről olyannak, mintha maga iránt bizalmat kívánna szavaztatni. Nem. A hazának megmentését akarja megszavaztatni. Meg akartam kérni önöket, uraim, hogyha van valahol a hazában egy sajgó kebel, amely orvoslásra, ha van egy kívánság, amely kielégítésre vár. Szenvedjen még egy kissé a sajgókebel, és várjon még egy kissé a kívánság. Ne függesszük fel ezektől azt, hogy megmentsük a hazát. Zajosan kitörő helyeslés. Ezt akartam kérni, de önök fölállottak, és én leborulok e nemzet nagysága előtt. Csak azt mondom, annyi energiát a kivitelben, mint amennyi hazafiúságot tapasztaltam a megajánlásban, s Magyarországot a poklok kapui sem fogják megdönteni. Szűnni nem akaró lelkesedés, helyeslés és éjjelzés. Kossuth beszéde után a ház minden tagja újra felkelt, s a ház minden oldaláról elhangzottak az elfogadjuk és megszavazzuk kiáltások. A ház elnök erre kijelentette, hogy az országgyűlés egyhangulag 200 000 katonát szavaz meg, és 42 milliónyi hitelre kölcsönt vesz. 1848. július 11.